Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy sem közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szálhajatokat számon tartják, ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Kicsit ijesztő az Úr Jézusnak ez a biztatása, mintha csupa gyilkos között élnénk, életünkért aggódva, de ő mégis bátorságot igyekszik önteni belénk. Ha a szó fizikai értelmében ez nem is igaz, a szó erkölcsi értelmében sajnos egyre igazabb és szükségesebb is ez a bátorítás. Mert ha megnézzük a szövegkörnyezetet, az Úr az üldözésekre készíti fel apostolait. Így már nagyon is érthető, hogy Mesterünk igyekszik szilárddá tenni a mi hitünket és hűségünket. Hiszen ma is az egyház egyik jellemzője, hogy nem csak Jézus Krisztus alapította, de Jézus Krisztus miatt szenved üldözést. De nem pontos a fogalmazás, Jézus Krisztussal szenved üldözést ma is. Ugyanakkor a feladata változatlan, az evangéliumot kell hirdetnie. Krisztus igazságairól kell tehát tanúskodnia, és a benne való hitet terjesztenie. Ez pedig szinte mindennapi megtapasztalása annak, amit az Úr a küldetésünkről mondott éppen ebben a figyelmeztetésben. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez nem elrémítés akar lenni a részéről, hanem inkább jövőbelátás és együttérzés azokkal, akik hűségesek lesznek hozzá. Nem vérpadra küld bennünket az Úr, hanem az evangélium hirdetésére. Mondhatnánk, hogy a saját érdekünk az evangélium terjedése. Minél többen lesznek ugyanis Krisztus követői, annál kisebb az esélye az üldöztetésünknek. Mert az a küldetésünk, hogy megváltoztassuk a világot, mint a föld sója. Folytatnunk kell, és kiteljesítenünk azt, amit az Úr Jézus kezdett el. Éppen ezért nem szabad úgy tekintenünk keresztény mi voltunkra, mintha szenvedésekre, üldöztetésekre lennénk ítélve. Az csak egy mellékhatása Krisztus követésének. A lényege azonban az, hogy Krisztus munkatársai lehetünk a megváltás művében. Ez tehát egy igen nagy megbecsülés az Úr részéről. A példabeszédét fölhasználva, mi vagyunk azok a szolgák, háza népe, akikre vagyonát a talentumokat rámeri bízni. Nagy értékről van szó, és éppen ezért nagy felelősségről is. A mi hitünknek kell ugyanis kamatoztatnia ebben a világban, és meghozni a gyümölcsöt, hogy eljövetelekor fölmutathassuk majd, amit kaptunk, annak kétszeresére vel tudunk elszámolni. Nem nagyon szoktunk erre gondolni, pedig ez egy igen súlyos igazság, mi nem pusztán önmagunkért vagyunk keresztények. Ha az Úr egy másik példázatára gondolunk, akkor mondhatjuk, vetőmagok vagyunk a világban, miközben jó földnek is kell lennünk. Befogadjuk az Isten igéjét, annak magját, hogy aztán bőtermés legyen bennünk. Ugyanakkor magok is vagyunk, akiknek el kell halnia ahhoz, hogy megsokszorozódhassanak. Ennek az elhalásnak az egyik módja, hogy üldözést szenvedünk, sőt, talán az életünket is elveszik. Nem ez a cél, mert nem üldöztetésre vagyunk teremtve és küldve a világba, de ez éppenséggel lehet az egyik eszköze, akár az evangelizálásnak, akár a szelíd és szeretetteljes példaadásnak. Az életünk célja egy és változatlan, de az eszközeit nem mi választhatjuk meg. Isten dicsőségére akarunk ugyan élni, de hogy ezt mivel fogjuk elérni, ez viszont sokszor nem rajtunk múlik. De nem is az eszköz a fontos, hanem a célhoz való hűség. Életünk egyik csapdája, hogy nagyon sokszor a móddal foglalkozunk, amiatt aggódunk, pedig az életünk hozza majd elénk. És pontosan emiatt hanyagoljuk el a célt. Így aztán nem csodálható, hogy a szó igazi értelmében céltévesztett lesz az életünk. A testi szenvedésektől való félelmek között megfeledkezünk lelki célunkról. Inkább attól féljetek, hangzik az Úr figyelmeztetése. De hát ki is az, aki a lelket is, meg a testet is pokolba taszíthatja? Az egyetlen értelmes válasz szerint ez csak az Úristen lehet, mert csak neki van abszolút hatalma életet adni vagy elvenni. Ahogyan ezt az Úr Jézus a maga életéről meg is vallotta, azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy aztán vissza is vegyem. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy visszavegyem. Ez így önmagában igaz lenne, csak éppen azt nem veszi figyelembe, hogy a mi Istenünk jó Isten. Ezért hát a hatalmát csak is jóra használja. Erről tanúskodik az Úrnak az elveszett bárányról szóló példázata. Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elveszene kicsinyek közül. Szent Péter is erről tanúskodik a levelében, amikor kijelenti, Isten nem kívánja senki vesztét, hanem hogy mindenki bűnbánatra térjen. De maga a megváltás műve is pontosan ezt igazolja. Maga az Úr Jézus, az Isten megtestesült fia állítja, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát akkor kitaszíthat pokolba minket? Valójában az a helyes válasz, hogy mi, saját magunk. Mert a pokolba nem kell beletaszítani valakit, hiszen azt ő maga választja. A pokol ugyanis nem más, mint az Isten nélküli, az Isten szeretetét elutasító állapot. Ez pedig maga az ember választja, nem pedig Isten. Igaz, van ehhez katalizátor, a kísértő sátán, de ki nincs fölöttünk hatalma, csak akkor, ha azt mi a kezébe adjuk. Való igaz, hogy a csábításaival, fenyegetéseivel a pokol felé terelget minket, de az igazi választás mindig az emberé, nem pedig a sátáné. Az első bűn kísértése folyamatosan zajlik a világban, és így mindenkinek döntenie kell, méghozzá folytonosan. De a rossz döntések visszavonására, kijavítására adta nekünk az Úr Jézus a bűnbánat lehetőségét és a bűnbocsánat szentségét. Ezért mondhatjuk, hogy aki a pokolba kerül, azt ő maga választotta. Akkor tehát nem is kell félnünk a gonosztól. Úgy gondolom, hogy nem félnünk kell tőle, hanem tartanunk tőle. Mégpedig azért, mert okosabb is nálunk, és ravaszabb is. Ezért állandóan éberen kell figyelnünk rá, és mérlegelni minden tettünket és szavunkat. Nem véletlenül figyelmezte Szent Péter a levelében, óvatosak és éberek legyetek, ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár körül, és keresi, kit nyeljen el. Szálljatok vele szembe keményen a hit erejével. Az apostol is szembeszállásra bíztat, és nem félelemre. Hiszen az igazi erő nálunk van, Jézus Krisztus által. Ezért mondja az apostol, hogy a hit erejével álljunk ellent. Az óvatosság pedig éppen a ravassága miatt fontos, mert nagyon sokszor nem oroszlánként jár körülöttünk, hanem jónak álcázva. Hamissága pedig könnyen félrevezetheti az óvatlan lelket. Térjünk vissza még ahhoz a kérdéshez, hogy kitől is kell félnünk. Valóban nem Istentől? De hiszen a Szentlélek 7 ajándéka között éppen az úrfélelem az utolsó. Legyen bennünk úrfélelem, és mégse féljünk Istentől. Tudnunk kell, hogy az úrfélelem nem annyit jelent, hogy félelemben élünk Istentől, hanem ez valójában az Isten iránti szeretet egyik megnyilvánulása. Nem rettegést jelent, hanem azt a figyelmességet és odaadást, amivel igyekszünk mindent elkerülni, amivel megbánthatnánk Istenünket. Az úrfélelem magát Istent teszi életünk középpontjába, és mindent az ő szempontjából mérlegelünk, mennyire kedves ez, vagy éppenséggel a szándékunk mennyire megfelelő az Isten akaratának. Érte mindent, ellene semmit. És miközben ebben a figyelmességben élünk, közben nagy bizalommal vagyunk az ő gondviselése iránt. Annak tudatában is élünk, hogyha ő érdemesnek tartott minket megteremteni, sőt képmására formálni, akkor értékesek is vagyunk számára, és meg is akar őrizni magának. Bennünk az úrfélelem munkál, ő benne pedig a végtelen ember szeretet. Valóban többre tart minket a verebeknél. Ez nem jelent ugyan sértetlenséget és minden szenvedés elkerülését, de az mindenképpen, hogy bármi is ér minket, azt javunkra fogja fordítani. Erről győz meg minket az Úr Jézus szava, aki a templom szentelés ünnepén mondta ezeket: az én juhaim hallgatnak szavamra, senki sem ragadhatja el őket atyám kezéből. Mindezek után levonhatjuk a következtetést. Az Úr Jézusnak most hallott figyelmeztetése a bátor hitvallásra bíztat minket. Merjünk Isten gyermekeiként élni ebben a világban, és ne titkoljuk, ne szégyeljük a hitünket, a Krisztushoz való tartozásunkat. Mert Isten nem csak magának teremtett minket, hanem a többi embernek is. Ezért bíztat arra, hogy valljuk meg őt az emberek előtt. Nem kérkedve a hitünkkel, hanem a maga természetes módján megélve a hétköznapokat és az ünnepeket, és nem elszalasztva a hit megvallásának alkalmait. Nekünk, keresztényeknek jó társaságot kell alkotnunk, és nem csak lelkileg, mert nem csak a rossz példa ragadós, hanem a jó példa is fölbátoríthat másokat a jó követésére, és megerősíthet másokat hasonló hitvallásra. Nem mások példájára várjunk, hanem magunk adjunk kezdeményező jó példát. Bátorságunk másokat is felbátoríthat, jóra való készségünk pedig másokat is jóra indíthat. Ezért lelkesít minket az Úr Jézus a hegyi beszédben: úgy világítson világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és magasztalják mennyei atyátokat. Nekünk nem csak jónak kell lennünk, hanem katalizátornak is az emberek között. Merjünk kezdeményezni Jézus Krisztusért. Ezzel vele járhatnak a kudarcok is, sőt a szenvedések is, de ezek annyit jelentenek, hogy hajlandók vagyunk búzamagként elhalni Jézus Krisztusért, hogy aztán százszoros termést eredményezzünk áldozatunk által. Vagyis merjünk keresztényként élni Krisztusért, magunkért is, és a világért is. Amen.